A törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény ne velünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban. Ha pedig Krisztusi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük, hogy a te ígéddel indíthatjuk ezt az évet. Jézus, könyörgünk, és kérünk téged, hogy dicsőítessék meg a te neved a mi életünkön keresztül, és kérünk téged, hogy amit elkészítettél nekünk a mai alkalomra, azt hagyd tudjuk átvenni tőled. Hadd szóljon hozzánk a te ígéd lelked által, munkálkodj bennünk neved dicsőségére. Amen.
Kérdést hagyjak fel, Barbikám, ezt ki kell kapcsolnom?
A pulpitusunk bekapcsolni.
Na, ez a része, ami tőlem ilyen idegen dolog. Mert azt meg nem akarom, hogy zúgjon. Mert az őszintén szólva még engem is úgy zavar. Tehát úgy nem olyan könnyű dolog beszélni, hogy közben az ember úgy visszhangozva hallja magát, meg, mert akkor másra figyelek, másra koncentrálok. Igyekszek inkább hangosabb lenni, és akkor a testvérek majd értenek engem reménység szerint. Szóval szeretett gyülekezet, Pál apostol levelet ír a Galatákhoz, mint ahogy levelet írt sok más gyülekezethez is, azért, mert a szívén viselte ezeket a gyülekezeteket, mert Isten ezt bízta rá, mert neki ezt kellett tennie. Éppen ezért mindig úgy indítanak a levelek, azt lehet általában megfigyelni, hogy a gyülekezetnek a pozitívumait, azt, ami a gyülekezetnek az erőssége, azt megdicséri az apostol. Hát fontos dolog az, hogy elismerjük egy gyülekezetben azt, ami jól működik, ami a helyén van, ami jól megy. De hát, mint ahogy egy családban is, mindig vannak örömök és olyan dolgok, amiért hálát adhatunk, azért mindig vannak problémák és nehézségek is, és harcok és küzdelmek. És ugyanígy a gyülekezet életén belül is nem csak mindig hálaadásra méltó dolgok vannak, hanem olyan dolgok is, amik Isten előtt nem kedvesek, amit észre kell venni, hogy valami baj, valami fájdalom, valami küzdelem jelen van, és azért imádkozni kell, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. Tehát Pál apostol mindig ezt teszi, amikor a gyülekezetet górcső alá veszi, hogy dicséri azért, amiért dicsérni kell, hálát ad értük, amiért hálát kell adni, és bizony helyre teszi azokat a dolgokat, amit helyre kell tenni. A Galata beliekhez írott levélben azt fedezhetjük fel, hogy a legnagyobb probléma a törvényeskedés volt. A törvényeskedés, hiszen a galaták zsidókból lett, keresztényekből álltak. Ugye az akkori korban egyaránt pogányok, és pogány alatt értsünk minden más. Tehát aki római polgár volt, aki görög volt, vagy bármilyen más nemzetiségű, de hát ugye akkoriban rómaiak és görögök voltak a legtöbben. Hát aki nem zsidó, azok a pogányok. És voltak pogány keresztények, tehát akik pogányokból tértek meg és keresztények lettek, illetve voltak zsidók, akik a zsidóságukból tértek Krisztushoz, mint ahogy Krisztus, ő maga is, azt olvastuk, a Julika néni azt olvasta a lekcióban, ugye, hogy a 8. napon Jézust körülmetélték a zsidó törvényeknek megfelelően. Tehát Krisztus, ő zsidó volt, mert Isten a zsidó népen keresztül készítette el az utat, hogy az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus eljöhessen ebbe a világba, és nem csak zsidókat, de hát ezt a zsidóknak is meg kellett érteniük, és fel kellett dolgozniuk, hogy nem csak a zsidókat mentette meg az Isten, hanem minden népet, minden népből azokat, akik hozzá térnek. Tehát Krisztus meghalt a pogányokért ugyanúgy, mint ahogy a zsidókért. Értünk is meghalt Jézus Krisztus. És a probléma az volt tehát a gyülekezetben, a Galata gyülekezetben, hogy zsidókból lett keresztényekből állt a gyülekezet többsége, és elkezdték hangsúlyozni azt, hogy jó az, nagyon jó, hogyha valaki Krisztushoz tér, és keresztényé lesz, de még jobb és még többet ér, hogyha nem csupán keresztényé lesz valaki, és Krisztus gyermekévé lesz, hanem mindemellett betartja a zsidó törvényeket is. Mert hát azt tudni kell, hogy a zsidóknál a törvény nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be az életükben. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nem tudom pontosan megmondani, mert nem néztem ennek utána, de majd utána nézek, hogy az Úr, amit adott Mózes által, ugye az a 10 parancsolat. Most így mondhatnám, a 10 törvény, ami nagyon fontos. De hát azért azt látni kell, hogy ezt elég szépen feltupírozta és kidolgozta egész részletekbe menően a zsidó rabbik sokasága. Tehát a zsidóknak rengeteg törvényük van, és rengeteg szabályuk van. És azt gondolom, hogy sokszor ez már a képmutatásba vezet. Tehát amikor valaki a hitét úgy próbálja megélni, hogy külsőségekben, hogy belső tartalom nincs, de külső pompa van. De talán ez, ha a mai korra nézzük, talán ez sokszor nálunk is így történik. A tradicionális gyülekezetekben ugye vannak azért, és azt gondolom, hogy ezek a formák kellenek. Tehát nagyon fontosak ezek a formák. Viszont a liturgiára gondolok, az istentisztelet menetére gondolok. Tehát ez mind nagyon jó, és hasznos, és kell is, mert nem feltétlenül visz jó irányba egy nagyon-nagyon szabad keresztény mozgalom. De azért azt látnunk kell, hogy mik az egészséges határok és korlátok, és látni kell azt is, hogy a kereszténységem, a Krisztussal való kapcsolatom miben nyilvánul meg, hogyha az életem nem változik meg, ugyanakkor ott vagyok hétről hétre a templomban, és hallgatom az igét. Eszembe jut az a történet, nem tudom, hogy megtörtént vagy nem, de sokszor hallottam már más lelkészektől is, és nagyon tetszik nekem, hogy egyszer egy gyülekezetnek a egy-két tagja elment a püspök úrhoz, és panaszkodtak a lelkészükre. Hogy a lelkész mindig ugyanarról prédikál, és nem akar másról prédikálni. És egyébként higgyék el, testvérek, ez elég valós probléma, hogy akad egy-egy gyülekezetben egy-egy gyülekezeti tag, aki olyan lelkes a lelkész személyét, illetőleg, hogy egészen a püspökig megy. Ezt csak azért tudom, meg látom, mert Krisztiánnak esperesként azért ebben van némi rálátása. Hát én meg az ő feleségeként egy-két dologról hallok. És valóban így van ez, szeretett testvérek, tehát oda mentek a püspök úrhoz panaszt tenni a lelkész ellen, hogy mindig ugyanarról prédikál. Nem akar másról prédikálni. És akkor megkérdezte a püspök úr, és miről prédikál? És akkor nem tudták megmondani, hogy miről prédikál. És akkor azt mondta a püspök, rendben, akkor menjenek haza, és hallgassák meg újból. Tehát mit értek ez alatt? Vajon az, amit hallunk hétről hétre, az mennyire gyökerezik meg a mi szívünkben, mennyire járja át a mi életünket, mennyire válik valósággá a szürke hétköznapokban, hogy valóban világítani tudunk-e, és valóban mások meglátják rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk. A Krisztushoz tartozásnak pedig olyan drága jelei vannak, mint a lélek gyümölcsei. A lélek gyümölcse, ugye, ahogy olvassuk az igében, szeretet, jóság, hűség, önmegtartóztatás, és lehetne tovább sorolni. Vajon mennyire látják rajtunk a világban, hogy Krisztushoz tartozunk? Vajon mi magunk látjuk-e, érezzük-e, tapasztaljuk-e, hogy Krisztussal élni más, mint a világban Krisztus nélkül élni és Krisztus nélkül járni? Hát a Galata gyülekezetben az a probléma ütötte föl a fejét, hogy törvényeskedtek, és ahogy említettem már, voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy Krisztussal járni nagyon szép és nemes dolog, nagyon jó, de mindemellett még jobb és még többet ér, hogyha valaki be is tartja a sok-sok zsidó törvényt. Pál apostol pedig ezt igyekszik helyére rakni, nagyon-nagyon konkrétan, és azt mondja, hogy nehogy azt gondolja bárki is, hogy a törvénynek a betartása többet ér Krisztus váltság halálánál. És szépen elmagyarázza, ez az egész Galata levélnek az íve, a vonala gyakorlatilag, hogy szeretett testvérek, drága gyülekezet, azért azt látni kell, hogy fontos a törvény, ami adatott, amit az Úr adott Mózes által, de azért azt látni kell, hogy Mózes előtt volt 430 év, amikor szintén jelen volt az Úristen a nép életében, nem volt még törvény, de a kezdetek kezdetén. Már mondhatnám azt Mózes első könyvének első fejezetei között, amikor megtörténik a bűnbeesés, akkor már megígéri Krisztust. Hiszen azt mondja, hogy amikor mondja, hogy kinek mi a büntetése, ugye az asszonynak, a férfinak, a kígyónak, tehát a sátánnak, és azt mondja, jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos. Ez egy profécia, szeretett testvérek, Jézus Krisztusról, hogy jön majd valaki, aki legyőzi a személyes gonoszt, aki legyőzi a sátán erejét és minden hatalmát. És ez pedig Jézus Krisztus. Ott elkezdődik a proféciák sokasága, és Jézus Krisztusról szóló proféciák sokasága, és ugye a Szentírás legelején olvashatunk arról, hogy Isten elhívja Ábrahámot, és Ábrahámnak lesz úgymond a zsidó nép a leszármazottja. Tehát a zsidó nép az Ábrahám kebeléről van, mondhatnánk így. És Ábrahám az, akit az Úr elhívott, akinek az Úr az ígéreteket adta, akinek azt ígérte, hogy megáldalak, és áldás leszel, és általad nyer áldást a föld minden népe. Tehát Ábrahámon keresztül Isten jelen van az emberiség történetében, az emberiség történelmében, mert készíti az utat a megváltó eljövetelére. Tehát az Úristen nem minden csak olyan korlátok között lát, mint ahogy mi látjuk a helyzetet, meg az életet, meg a valóságot. Most mondhatnám azt, tegnap este mielőtt kijöttem ide, édesanyám felhívott még otthon, már a kabát rajtam volt, de még visszamentem a telefonhoz, és édesanyámnak nagyon szomorú volt a hangja, és elkezdte nekem sorolni egy nap alatt, azt mondja, Nórikám, egy nap alatt három olyan szomorú hírt kaptam. És éreztem a hangján, hogy sír, hogy rosszul van, és mondja, mert meghalt valakinek a kedves ismerőse a faluban, meghalt egy rokonunk, és meghalt egy nagyon jó barátnője. És vasárnap még semmi baja nem volt, azt mondja, Nórikám, vasárnap még semmi baja nem volt. És azt mondja, elment a férje reggel a boltba, és mire a férje hazaért a boltból, addigra olyan agyvérzést kapott a felesége 62 évesen, hogy elment, hogy nem tudtak rajta segíteni. És ez az, amivel az ember nem akar számolni, és amivel az ember nem akar szembenézni. Azzal, hogy ez az élet itt ideig, óráig való. És nem tudjuk, hogy meddig tartama. Lehet, hogy ma még itt vagy, de lehet, holnap már nem leszel. És persze, éljünk pozitívan, én is azt mondom, lehet 80-90 évet meg fogok élni, és szeretném látni az unokáimat. Na de biztos lehetsz ebben? Nem. Mert ugye, ahogy az ige mondja, bolond az az ember, aki úgy áll az élethez, hogy együnk, ígyunk, vigadjunk, és éljünk a mának. Mert azt mondja az Úr, hogy bolond még ma éjjel elkérik a te lelkedet. Mert nem tudjuk, hogy meddig élhetünk. Mert nem tudjuk, hogy meddig lehet, meddig szabad, meddig válaszolhatunk a hívó szóra, leborulni a kereszt alatt. És ez a valóság, testvérek, ez nem ijesztgetés, ez nem félelemkeltés, hanem ez a valóság. És ezt a testvérek is, ha őszintén felteszik a kérdést, hogy ez a valóság, akkor csak azt tudjuk rá válaszolni, hogy igen, igen, ez a valóság, ilyen az élet. És Pál apostol ezt tudja, az Úr elhívta őt, és hirdeti a megmentő szeretetet. Hirdeti az Isten szeretetét. És azt, hogy emberek, ébredjetek fel, hogy az Úristen sokkal többet lát és tud, meg akar adni, mint mi azt fel tudnánk fogni. Tehát az Úr úgy az egészet látja. Nem csak ezt a földi rövid életet, nem csak a múltat látja, nem csak a jelent látja, de tudja a jövendőt is. És el volt az Úristennél készítve, hogy az idők teljességében eljöjjön az ő egyszülött fia, aki váltságot hozott az embernek. Azoknak is, akik Krisztus előtt éltek. Meg azoknak is, akik Krisztus után élnek. Nekünk is. Vajon kell ez a váltság nekünk? Vajon mennyire drága ez a jó hír nekünk? És minden egyes apró részletet a helyére akar rakni a gyülekezetben. Azt mondja, ne legyetek személyválogatók. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amik vagytok. Márpedig ugye ők azt gondolták, a zsidókból lett keresztények, hogy többet érnek Isten előtt, mint egy pogány keresztény. Hát nem érnek többet. Mert Krisztusban egyek vagyunk. Krisztusban testvérek vagyunk. Ahogy mondja az ige, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hit által, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát mire hívja fel a figyelmünket? Isten ígéretére, ami sokkal régebben adatott, mint a törvény. Sokkal régebben. És akik Krisztusban vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, és Ábrahám utódai, és örökösei. Bár vér szerint nem vagyunk Ábrahám utódai, mert nem zsidó népből vagyunk. De nem a zsidóság számít, hanem az, hogy Isten elkészítette az utat a zsidó nép életén keresztül, hogy a megváltó eljöhessen. De mindenkié lett a megváltás. Zsidóké és nem zsidóké egyaránt. Mondhatnám most így, mai nyelven, mindenkié lett a megváltás, mindenkié lehet a megváltás. Kisebbségé, meg magyaré, meg németé, meg szlováké. Mert valljuk be őszintén, hogy ma is megy ez a bűnös hajlam, ma is jelen van ez a bűnös hajlam, hogy egyik nemzet többnek gondolja magát a másiknál, vagy értékesebbnek. Valljuk be őszintén, sokszor azt mondja a magyar, hogy milyen a cigány nép. És többnek gondoljuk magunkat, és értékesebbnek gondoljuk magunkat. De Istennek ugyanolyan drágák a cigányok, mint a nem cigányok, az arab, mint a nem arab, a német, a görög, a francia, az angol, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mert mindegyik ember és mindegyik nép az ő teremtése, az ő teremtménye. És vannak bizonyos kérdések, amire talán sose fogjuk tudni a választ. De hát akkor nem mi lennénk a teremtmények, ugye? Azért ő a teremtő, mi pedig a teremtmények. Egy valami fontos, engedjük Istennek, hogy a lelkünket az ő szava járja át. Az ő lelke járja át, igéje által. És formáljon bennünket. És egy idő után észre fogjuk venni, hogy nem úgy kezdek el gondolkodni, hogy mi a hibája és mi a bűne annak a másiknak, mert az mindenkinek személyes dolog, hanem azon fogok gondolkodni, hogy mit vétettem én. És hogy Uram, miből kell, hogy engem megtisztítsál. Mert ne gondolja senki, hogy miután elindult a megtérés útján, akkor ő úgy tökéletes, ahogy van. Nagyon tökéletlen és bűnös emberek vagyunk, és minden nap szükségünk van Isten igéjének formáló erejére, az ő lelkének formálására. Mint ahogyan most az az ige úgy itt a fejemben van, hogy kiformálódjék bennünk, hogy kirajzolódjék bennünk Krisztus. Mert ő ma is jelen van, ma is hív bennünket magához megtérésre, és ma is szeretne bennünket építeni az ő lelke által, hogy egészen az övéi legyünk, és tudjunk világítani, és közben járni másokért, és tenni mindazt, amit ránk bízott az Úr. A törvény tehát nevelünk volt Krisztusé. A szokások, a keretek mind nagyon jók, de Krisztus a lényeg. Ő a fő. Őre elnézzünk, ő benne gyökerezzünk meg, és őt hirdessük másoknak, és vigyük oda, ahová vinnünk kell. Családban, munkahelyen, szomszédba, vagy éppen a mellettünk ülőhöz. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy veled kezdhetjük ezt az évet. Köszönjük a te drága igédet, és köszönjük a te ígéretedet, amit még Ábrahámmal kötöttél, és köszönjük, hogy ennek a szövetségnek mi is részesei lehetünk, hiszen hitáltal mi is Ábrahám utódai vagyunk. Mi is a te gyermekeid lehetünk, és hálával borulunk le ezért eléd. És köszönjük neked, hogy a törvény nevelünk, és a törvény jó és helyes, és köszönjük, hogy adtad, de köszönjük a legdrágább ajándékot, Krisztust magát, Urunk, aki megváltott bennünket, hiszen a törvény csak elítél bennünket a bűneink miatt. Krisztus azonban meghalt a mi bűneink miatt, és felmelt bennünket. A bennünket terhelő vád alól. Urunk, köszönjük neked ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Áldassék a te neved, Urunk, életünkön keresztül. Amen.